Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A kormány a kamatstop meghosszabbításáról döntött, az intézkedés újabb fél évvel 2025. június 30-áig védi tovább a családokat. A kamatstop jelenleg 291 ezer jelzálog hitel esetén nyújt védelmet a kamatterhek drasztikus megemelkedése ellen, jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium. A közleményben kifejtették, a koronavírus járvány, az elhúzódó háború és az energiaválság miatt a lakosság számára elérhető hitelkamatok a jegybanki alapkamattal együtt drasztikusan megnőttek. Célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok veszítették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztő részletek miatt, fogalmazott a közleménye hozzátéve, a kormány ennek elkerülése érdekében 2022. januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amit később kibővített és többször is meghosszabbított annak érdekében, hogy megvédje a családokat a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól. A kamatstop bevezetésétől 2024 végéig terjedő három év alatt 300 milliárd forintos megtakarítást jelent, ennyivel több marad az érintett családok zsebében, olvasható a tárca közleményében. 2024. októberében a 15 és 74 év közötti foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 27 ezerrel, 4 millió 699 ezer főre mérséklődött. A változásban szerepe van annak, hogy tavaly ősszel a foglalkoztatottság szintje kiemelkedő volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Októberben a munkanélküliek száma 219 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése kiemelte, a hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók létszáma 4 millió 537 ezer főre, a közfoglalkoztatottaké 58 ezer főre csökkent, miközben a külföldön dolgozók létszáma érdemben nem változott, 107 ezer fő volt. A jelentés idézte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatait is, amelyek szerint október végén a nyilvántartott álláskeresők 226 ezres létszáma megegyezett az egy évvel korábbival. Szita Károlyt Kaposvár polgármesterét választották újra a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének, megbízatása 5 évre szól, tájékoztatott a szervezet. Mint írják, a Megyei Jogú Városok Szövetsége Budapesten tartott tisztújító közgyűlése egyhangú döntést hozott, ezzel Kaposvár polgármesterének negyedik alkalommal szavazott bizalmat. A közgyűlésen a városok képviselői határozatot fogadtak el, amely szerint a szövetség egyetért a versenyképes járások programmal, ugyanakkor azt javasolja, annak 65 milliárd forintos forrása ne az iparűzési adó növekmény, hanem a települések által befizetett szolidaritási hozzájárulás legyen, és ezt 2025-től a költségvetési törvényben is jelenítsék meg. A polgármesterek továbbá kérik a kormánytól, hogy a program tegye lehetővé azt is, hogy bizonyos járási célokat is szolgáló működési költségekre, különös tekintettel a helyi közösségi közlekedés támogatására is lehessen pályázni, írja a Megyei Jogú Városok Szövetségének közleménye. A dió a karácsonyi sütemények nélkülözhetetlen alapanyaga iránti kereslet az évvégi időszakban élénkül meg. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet körképe szerint a hazai dió ültetvények nagysága az elmúlt években jelentősen nőtt. A termesztés technológiában azonban fejlesztése lenne szükség a versenyképesség javításához. A szervezetek közleménye szerint jelenleg mintegy 9200 hektáron termesztenek diót Magyarországon, ami jelentős növekedés a korábbi 6000 hektárhoz képest. A legnagyobb termőterület Szabolcs-Szatmár, Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Somogy vármegyékben található. Ugyanakkor még mindig nagyon sok az elhanyagolt a termesztés technológiát tekintve alacsony színvonalú diúültetvény. A jól művelt, valamelyest intenzívebb termesztés technológiájú ültetvények nagysága 3000 hektár alatt van az országban. A közleményben azt írják, az éves megtermelt mennyiség 6450 tonnára tehető, ami jelentősen növelhető lenne a technológia fejlesztésével, az intenzív öntözött korszerű, nagy termőképességű ültetvények arányának növelésével.
Az időjárásról.
Hétfőn az alacsony szintű réteg felhőzet nappal zsugorodik, helyenként viszont tartósabban megmaradhat, ahol feloszlik, hogy gyengén felhős napos időre van kilátás, a ködös tájakon szitálás, únos szitálás előfordulhat. A déli délnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 3 és 7 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
If we make it through December, everything's gonna be all right, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California, if we make it through December, we'll be fine. Got laid off down at the factory, and their timing's not the greatest in the world. Heaven knows I've been working hard, wanted Christmas to be right for Daddy's girl. I don't mean to hate December, it's meant to be the happy time of year. And my little girl don't understand why Daddy can't afford no Christmas here. If we make it through December, everything's gonna be all right, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, town come summertime, maybe even California. If we make it through December, we'll be fine.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkat a tanítványaim szerkesztették, nézzük témáikat. Elsőként a blitzelésről beszélgetünk az utcaemberével, majd a budapesti közlekedési központ szóvivőjével, Kovács Bendegúzzal.
A legnagyobb egyösszegű pódi befizetés 2023-ban az 2 millió forint volt.
Aztán itt lesz velünk a párizsi olimpián váltóban 8. helyet szerző Szabó Sebastian úszó.
Próbálok nem stresszelni az eredményeken. Olyan sok jó, szép élmény volt, meg olyan sok rossz élmény, túléltem mind a kettőt, tudok folytatni rendesen.
És idén is adventi gondolatokkal várjuk Önöket advent minden napján. Ezeket a gondolatokat partner rádióink munkatársaival együtt szerkesztjük, így a Kárpátaljai Pulzus Rádió és a Kolozsvári Agnus Rádió anyagaival is találkozhatnak majd. Ma Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét hallhatják majd műsorunk végén.
Az első gyertyafény emlékeztet minket arra, hogy a legsötétebb időben is van remény, és hogy a hit ereje képes legyőzni minden nehézséget.
Kedves hallgatóink, ezekkel várjuk ma Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Nem hiszem, hogy számít, hogy milyen színeket látok kívül. Úgyis azt nézem, azt várom, hogy milyen legbelül a világon, amit a szemeidben meglátok, hogyha te vagy, és nem játszod a nőt, a tündért, vagy az álmot, legyen igazi, amit látok. Oh, igazi, amit látok. Oh, én nem hiszem, hogy számít, hogy milyen filterek vannak a képen. Úgyis azt nézem, azt várom, ha nevetsz egy közepes viccen, ott van benned az univerzum minden csillagával, mégis akkor vagy a legszebb, ha ezt mind elfelejted. A jó közeli most jó, nem kell kép, csak néhány szó, neves rá.
Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Két millió forintos pótdíjat kellett fizetnie egy blitzelőnek Budapesten. Ebből az összegből összesen 4500 jegyet is válthatott volna. Vendégünk Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ, vagyis a BKK szóvivője lesz, akitől azt is megtudhatjuk, hogy naponta 3 millió utazást bonyolítanak le a fővárosban, de kiderül az is, hogy ő blitzelte már életében. Balogh Martin interjúját hallják. Ő a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakán tanul, és az egyik tanítványom.
Tömegközlekedés, avagy közösségi közlekedés?
Nagyon jó a kérdés. Régen tömegközlekedésként hivatkoztak arra, amikor az emberek együtt utaznak valahova, és ez mutatja is, hogy régebben alapvetően ez egy ilyen volumen alapú gondolkodás volt, tehát minél több embert tudjunk elszállítani A-ból B-be. Most ezzel az a probléma, hogy magát igazából a brandjét sok szempontból rosszabbá teszi ennek az utazási formának, hisz senki sem szeretne, ha valakit megkérdezünk, hogy egy közösségtagja szeretne lenni, vagy a tömegtagja szeretne lenni, akkor feltételezem, hogy a többség inkább egy közösségtagjának szeretné vallani magát. És pont ezért körülbelül egy ilyen 10-15 éve terjedt el a magyar közbeszédben is a közösségi közlekedés kifejezés, pont azért, mert azt szeretnénk ezzel kifejezni, hogy alapvetően itt a cél az az, hogy közösen, sokkal hatékonyabban, fenntarthatóan tudunk utazni a városban, mint hogyha mindezt csak és kizárólag az egyéni gépjármű közlekedéssel tennénk. Nekünk nem az a célunk, hogy a villamos eljusson A-ból B-be, nekünk az a célunk, hogy az utas eljusson a nagymamához, eljusson iskolába, eljusson a gyerekének a foci edzésére, vagy el tudjanak menni az orvoshoz. Az, hogy közben az utazás közben mi történik, az nekünk nagyon fontos természetesen, hogy ez egy magas szolgáltatási színvonalon történjen, de nem az a cél, hanem a cél az a megérkezés.
A közösséghez való tartozásnak ugyebár vannak szabályai, és a villamosokon való viselkedés különíti el ezt inkább közösségi közlekedésé, vagy ahogy mondtad, az, hogy mind a két oldalon közösségként dolgozunk azért, hogy A-ból B-be eljussunk.
Közösség keretében, hogyha mi közösségről beszélünk, utazó közösségről, akkor elvárhatjuk a közösség tagjaitól, hogy betartsák a szabályokat, hogy egy tömeg az igazából csak sok-sok embernek összessége, tőlük nem várható el, vagy nem feltétlenül implikálja ez a szó azt, hogy a közös szabályokat, azokat be is kell tartani. Ez is fontos a közösség, mert egy közösség attól lesz közösség egyébként, hogy vannak közös szabályok.
Ezt valahogy nagyságrendileg el tudnánk képzelni, hogy ez mégis mekkora tömeg? Hányan utaznak egy nap a BKK különböző szolgáltatásain?
Összességében mi azt szoktuk mondani, hogy naponta 3 millió utazást bonyolítunk le, 3 millió célt. Az, hogy ez pontosan hány embert jelent, arról beszélgethetünk, hogy akkor most egy ember csak egyszer, kétszer vagy háromszor utazik egy nap. Természetesen a többség kétszer be a iskolába, munkahelyre, illetve haza. De hogy ez a 3 milliós szám az, amivel az a nagyságrendi szám, amivel mi dolgozni szoktunk. És ugye Budapest esetében ez is fontos, hogy nem csak a budapestiekről beszélünk, hanem gyakorlatilag a teljes agglomeráció, a Budapest körüli agglomerációnak a lakosa is velünk szoktak utazni. Ez így potenciálisan egyébként körülbelül 3 millió embert, kicsit kevesebb, mint 3 millió embert jelent. Viszont a BKK, ugye egyik oldalról mi közlekedés szervező vagyunk, viszont mi nekünk nem csak a közösségi közlekedés felügyelete a feladatunk, nekünk ugyanúgy ügyfeleink az autóval közlekedők, a kerékpárral közlekedők, illetve a gyalog közlekedők is. Tehát ebből a szempontból mindenki, aki kilép az utcára, Budapesten az valamilyen szempontból a mi ügyfelünk, tehát ez a 3 millió szám lehet a valósághoz legközelebbi.
3 millió utazás van minden egyes nap a BKK alatt. Elég nehéz a közösségi közlekedés irányelveit minden szinten betartatni, és ezen irányelvek közé tartozik például az is, hogy mindenki jegyet váltson és fizessen az utazásért. Veled előfordult már, hogy kikerülted valaha ezt és blitzeltél?
Onnan kell kezdenünk ennek a kérdésnek a megvitatását, hogy egy szolgáltatásról beszélünk. Egy olyan szolgáltatásról, ami pénzbe kerül, ahogy minden más szolgáltatás is, amikor bemegyünk a boltba, akkor sem hozhatjuk el a kenyeret. Én abban a szerencsés helyzetben voltam egész életemben, hogy Budapesten éltem, és egy ideig édesanyám, illetve én magam vásároltam azért az elég, azt kell, hogy mondjam, kedvezményes áru diákbérletet, és utána pedig életem további szakaszában szerencsére olyan munkahelyeken dolgoztam, ahol alanyjuttatásként járt a közösségi közlekedési bérlet, azért szerencsére velem nem fordult elő. Ilyen olyan volt, hogy elfelejtettem megújítani a bérletemet, de ezek után mentem és megvettem a jegyet, ami egyébként ma már nem is annyira bonyolult, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt volt, hisz fut a Budapest Go alkalmazás, ami minden telefonra letölthető, és ebben percek alatt meg lehet vásárolni a jegyet. Ezt mi összességben is azt szoktuk mondani, hogy ma már nagyon nehéz olyan indokot találni, hogy valaki mire hivatkozik, hogy miért nem vásárolja jegyet erre a szolgáltatásra.
Én úgy vettem észre a különböző kommunikációjukból, hogy azt az irányt viszik, hogy a jegyvásárlást próbálják megkönnyíteni, például a Budapest Go alkalmazással is, és az ellenőrzést háttérbe szorítani. Ez így van?
Alapvetően az első felel maximálisan igaz, tehát folyamatosan próbáljuk egyre hozzáférhetővé tenni a jegyeink, illetve a bérleteink megvásárlását. Ugye az evolúció, ez úgy néz ki, hogy eredetileg voltak pénztárak, utána jöttek az automaták, és utána pedig a digitális formátumú jegyek, és bízunk benne egyébként, hogy megyünk tovább a következő generációra is, ami már ki is próbálható Budapesten a Tap & Go, meg hogyha jól tudom, hogy Szegeden is lehet már közvetlenül bankkártyával fizetni a közösségi közlekedésért. Viszont a másik oldalról nem engedhetjük meg magunknak, hogy a jegyellenőrzések számát csökkentsük, mert alapvetően ezt egy ugyanolyan szinten fenn kell tartanunk azért, hogy azok az utasaink, akik szabályosan és legálisan utaznak, ez az ő érdekükben is nagyon fontos, hogy ők is lássák, hogy mindenkinek be kell tartani a szabályokat, és ez nem egy választható opció.
Esetleg erről az új fejleményről tudnál egy picit beszélni?
Igen, a PNGO alapvetően ez jelenleg most nálunk kettő vonalon, az M1-es metrón, illetve a reptéri 100E buszon futó teszt program. Itt található egy validátor, egy gép a járműveken, illetve az M1-es metrónak a beléptető részein, és itt bankkártyával lehet jegyet vásárolni, de ezt úgy kell elképzelni, hogy elég odaérinteni a bankkártyát a géphez, ez ad egy visszajelzést, és onnantól kezdve maga a bankkártya funkcionál jegyként, tehát hogyha megérkezik egy ellenőr, akkor neki elég a bankkártyát megmutatni, és az ellenőr tudni fogja, hogy ezzel a bankkártyával egy érvényes jegyet vásároltak. Tehát így nincs szükség egyébként semmilyen applikációnak a letöltésére, nincs szükség papíralapú jegyre, és sokkal-sokkal egyszerűbb ez az utazási forma. Jelenleg, mint mondtam, ez Budapesten pilot, tehát kísérleti szakaszban van, két helyen alkalmazzuk, de bízunk benne, hogy minél hamarabb ki fogjuk tudni terjeszteni ezt az egész rendszerre.
Akkor most már a közlekedésre is igaz a régi mondás, miszerint a Mastercard mindent megold?
Mondjuk így, hogy a bankkártyás fizetési megoldások, sőt, ugye nem is csak a bankkártyások, hanem ezt bármilyen okos eszközzel, tehát okos telefonon, illetve okos órával is lehet használni ezt a rendszert, ahogy gyakorlatilag most már nagyon sokan fizetnek a boltban is a telefonjukkal, vagy az okos órájukkal. De igen, egyik szempontból biztos, hogy sok mindenre fog megoldást nyújtani a jövőben is a bankkártyánk.
Mindennapos eset, hogy a közösség tagjai a jegyellenőrök ellen fordulnának?
Természetesen, amikor egy 2-3 milliós agglomerációs nagyvárosról és a környezetéről beszélgetünk, akkor ott mindig előfordulnak ilyen incidensek, ezeket nem lehet soha kizárni, még a legkomolyabb jelenlét mellett sem, de pont ezért indítottuk el kampányainkat, hogy felhívjuk figyelmet arra, hogy mi mind igazából egy nagy-nagy közösségnek a részei vagyunk, és hogy próbáljuk a közös morált, illetve a közös értékek tiszteletét kommunikálni az utasaink felé is.
És esetleg van-e ilyen kis blitzelő sztoritok, ami elhíresült cégen belül?
A kollégáknak rendkívül sok történetük van, viszont amikor mi is sokszor meg szoktuk ezt tőlük kérdezni, hogy mik a legizgibb történetek, és valóban néha megtörténnek ezek a dolgok, hogy akkor valaki külföldinek tetteti magát, vagy nem tudom, megette a kutyám, macskám a béletemet, a lemerült a telefonom, most már egy újabb klasszikus kifogás, de talán én személy szerint azt gondolom, hogy az egyik legviccesebb, ami egyben vicces és szomorú történet, az, hogy a legnagyobb egyösszegű pódi bevizetés 2023-ban az 2 millió forint volt. Tehát valaki addig húzta, halasztotta, a pódíjak megfizetését, és egy sorra más, egyre másra nem fizette be az újabb és újabb emelkedő rítételeket, hogy a végén 2 millió forintot kellett neki egyben befizetnie. Ilyenkor ez az ügy már végrehajtásba került. Én nagyon nehezen tudom ezt elképzelni egyébként, hogy lehet eddig eljutni, de ezek tények, több millió fölötti pódi befizetés is történt egyébként 2023-ban. Annyit kell ezekről tudni, hogy ezek halmozódó pódiak, tehát legtöbb esetben többször is megbüntették az adott illetőt, és hosszú-hosszú ideig nem fizette be a büntetést, így ez a végén már végrehajtásba is fordult, több esetben is így lehetett behajtani a pódiakat. Ez nagyon fontos, ezek megtörténnek, ezek a pódi behajtások. Korábban voltak ilyen városi legendák, hogy ezek elévülnek, nem épülnek el a pódiak, hogyha valakit megbüntetnek, akkor ezt be kell fizetni, mert ahogy ezt korábban is mondtam, ez egy szolgáltatás, és mint ahogy a minden további szolgáltatásért, ezért is fizetni kell. Viszont azt is fontos látni azért, hogy ezek ugye nem profit termelő szolgáltatások, ezek közszolgáltatások, az a célunk, hogy minél több ember számára legyen elérhető, és a legfontosabb célunk pedig, hogy minél többen válasszák a közösségi közlekedést, mert ez a leghatékonyabb, legfenntarthatóbb, és a jövő szempontjából is ez egyik legjobb alternatíva a közlekedésre egy nagyvárosban.
Az imént Kovács Bendegúzt, a BKK szóvivőjét hallották, most pedig jöjjön az utca embere, hallgassuk meg, hogy ők mit gondolnak a blitzelésről. Egy másik tanítványom, Erdődi Csenge Diana, szegedi kommunikációszakos egyetemista összeállítását hallják.
Az utcaemberét kérdeztem arról, hogy blitzelte már életében, és ha igen, akkor miért?
Hát régen.
Nem.
Hát főleg anyagi okok miatt.
Szerintem nem, egyébként mindig veszek bérletet.
Egyszer talán, igen.
Folyamatosan, minden hónap végén.
Még ilyen kaland vágyból is.
Egy párszor, amikor még fiatalabb voltam.
Ma is, ma reggel.
Nem, mert nagyon drága a bírság, és nem éri meg.
És miért döntött a blitzelés mellett?
Nem tudom, elfelejtettem jegyet venni, vagy otthon felejtettem a bérletet.
Leginkább azért, mert csak készpénzem volt, és nem fogadott el készpénzt az automata, és a sort meg nem akartam végigállni a kasszánál, úgyhogy valószínűleg ezért igen.
Meg szerettem volna online venni, de nem működik.
Mert két megállóra minek?
Szerintem nem is feltétlenül szándékosan, nem tudom, mondjuk ottról jöttem rá, hogy hoppá, nincs jegyem, és akkor meg, hál' Istennek megúsztam.
Mert nem volt jegyem.
Hirtelen nem volt kéznél a jegy.
Hát éppen nem akartam jegyet venni, semmi extra.
Amikor mentünk a magyar válogatott foci meccsére a Puskás Arénába, hát ugye távolabb kellett letenni a kocsit, de arra a 3 vagy 4 villamos megállóra. Így családostól nem váltottunk jegyet, bocsi.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az utcaemberét hallották a blitzelésről, előtte pedig Kovács Bendegúzzal, a BKK szóvivőjével beszélgettünk.
beszéltünk egy film szalag. De a filmben a hányszor láttalak, szememben mindig könyv szalag. Mindig könyv szalag.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A gazdasági akcióterv részeként a kormány a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázását tervezi két ütemben, 2025. júliusától és 2026. januárjától, közölte a kormány.hu. A kormányzati portálon azt írják, ma egy gyermek után 10 000, kettő után 20 000, három után 99 000 forint családi adókedvezmény jár. Elsőként 2025. július 1-től egy gyermek esetén 15 000, két gyermek esetén 30 000, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra emelkedik az adókedvezmény összege. Ezután 2026. január 1-től egy gyermek esetében 20 000, két gyermeknél 40 000, három vagy több gyermek esetén pedig gyermekenként 66 000 forintra növekszik az adókedvezmény mértéke. A családi adókedvezmény bevezetése óta a jövő évi emeléssel együtt 4400 milliárd forinttal több marad a gyermekes családoknál, áll a közleményben. A tájékoztatás szerint a családi adókedvezmény a 2011-ben bevezetett családi adórendszer egyik fő pillére. Minél több gyermeke van a magyar családnak, annál nagyobb adókedvezmény jár a szülőknek, emeli ki a közlemény. Sok sebből vérzik a migrációs paktum, magyar szempontból az egyik legnagyobb negatívum, hogy kvóták szerint kellene elosztani az illegálisan érkező migránsokat az Európai Unió tagállamai között, így fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója az M1 csatornán. Bakondi György azt mondta, így nagy menekült táborokat kellene létrehozni, ahol határidőre kellene elbírálni a menekült kérelmeket. Ezek nyílt táborok lennének, amelyekhez hasonlókba 2015-ben is több olyan ember érkezett, akik egy nap után megszöktek, majd tovább indultak Nyugat-Európa felé, fogalmazott Bakondi György. Szerinte az egyes országokba és városokba 2015 óta érkezett 8-10 millió ember egészen tragikus és visszafordíthatatlan folyamatokat indított el. Bakondi György hangsúlyozta, az Európa szerte bekövetkező terrorcselekmények számát vizsgálva, ebből az illegálisan itt tartózkodó, ki nem utasított csoportból kerül ki a legtöbb terrorista. Ennek értelmében ezer emberek európai jelenléte komoly potenciális veszélyt jelent a napi közbiztonságra, fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Meghatározták az európai gáztárolók jövő évi feltöltési célértékeit, közölte az Energiaügyi Minisztérium közleményében. Az Európai Bizottság a tagállamok közreműködésében rögzítette a 2025-ös töltöttségi célokat a földgáz ellátás biztonsága érdekében. Az ukrán gáztranzit körüli bizonytalanságok miatt a téli és tavaszi célértékek Magyarország esetében is magasabbak az eddigieknél. A jövőre elsőként februárban teljesítendő elvárás 59%, a harmadik legnagyobb a tagállamok között. A szaktárca hangsúlyozza, hazánk idén minden esetben az elvártnál korábban érte el az uniós rendelkezésben megszabott feltöltési szinteket. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok Európában a legolcsóbban tarthatják melegen otthonaikat a fűtési szezonban, áll a tárca közleményében. A nevelőszülői hálózatok fejlesztésén túl az intézményekre is oda kell figyelni, közölte a Belügyminisztérium gondoskodást politikáért felelős államtitkára Szolnokon, a Törpiki különleges gyermekotthon átadóján jelezve, csak az állami fenntartónál 472 telephelyen folyik gyermekvédelmi ellátás, és év végéig 210 felújítása, javítása történik meg, összesen több mint 2 milliárd forint értékben. Az államtitkár úgy fogalmazott, ma Magyarországon már nem az intézmény jelenti az alapját a gyermekvédelmi ellátásnak, hanem a nevelőszülői családok. Fülöp Attila szólt arról is, hogy ebben az évben a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek számára alkalmassági vizsgálatot vezettek be.
Az időjárásról.
Hétfőn az alacsony szintű réteg felhőzet nappal zsugorodik, helyenként viszont tartósabban megmaradhat, ahol feloszlik, hogy gyengén felhős napos időre van kilátás, a ködös tájakon szitálás, únos szitálás előfordulhat. A déli délnyugati szél a legtöbb helyen mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 3 és 7 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Ha csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem? Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Az olimpián a magyar férfi 4x100-as gyorsváltóval elért 8. helyére büszke Szabó Sebastian, vajdasági származású úszó. A zentai vízi torpedó, a rövidpályás 50 méteres pillangóúszás császára. A most következő interjú rögzítésekor még ő volt a világcsúcstartó, bánatára a szám nem része az olimpiai programnak. A most 28 éves úszó mégis bízik benne, hogy a Los Angeles-i olimpiára ez akár változhat is. A következő beszélgetést Papp Dávid, szegedi kommunikációszakos egyetemista, az egyik tanítványom készítette.
Miért is kezdtél el úszni?
Amikor fiatalabb voltam, mint mindegyik gyerek, több sportot kipróbáltam. Először ugye fociztam is, de az nagyon rövid, az csak pár hétig. Nővérem régen elkezdett úszni, utána vele is elkezdtem menni. Mindig azt mondom, hogy nem én választok az úszás, hanem az úszás engem. Valahogy bent maradtam, tetszett nekem az a víz. Először csak egy hetente párszor mentem, utána egyre több és több. Utána egy 14 évesen kipróbáltam vízlabdát is, de visszaváltottam újra az úszásra, mert valahogy hiányzott az az egyéni sport. Úgyhogy benne is maradtam.
Mi volt az első emléked az úszással?
Ez a régi, a zentai úszoda, ami nem olyan jó alapodon van. Akkor se volt, még most se. Az első emlékem az, amikor a anyánk levitt minket. Tudom, este sötét volt abban az úszodában, akkor sem most nem olyan jó a villan, hogy kicsit sötét volt, de szerettünk úszkálni.
És hol úsztál zentán kívül?
Egyetemet elkezdtem Újvidéken, úgyhogy egy pár évig Újvidéken is úsztam, és akkor utána jogra elkezdtem Újvidéken, ott is úszkáltam, ott kicsit nehezebb volt az iskolát is, meg az úszást is, úgyhogy nem edzettem annyira komolyan, mint amennyit kellett, de utána egy pár hónap után úgy megszoktam, és akkor ott 4 évig csináltam, de utána visszaköltöztem, zentán nem tudtam profint csinálni, az úszást kerestem, hogy hol tudnék, és akkor Magyarországra költöztem.
Nehezebb volt zentaiként mondjuk Magyarországon így beilleszkedni, vagy ilyesmi? Éreztél bármit, hogy vajdaságból jöttél?
Én nem éreztem soha, hogy nehéz volt. Nyilván én olyan vagyok, hogy reggel felkelek, elmegyek edzeni sokat. Nem mondanék, hogy introvert vagyok, de azért így szeretek egyedül lenni, meg csinálni a dolgokat, úgyhogy ott, mivel Győrbe először költöztem, és ott tényleg nagyon jó csapat volt, úgyhogy nem éreztem egyáltalán, hogy nem mi lennék ott, és elejtől rögtön jól éreztem magam.
Az úszásban szerinted amúgy mekkora jelentősége van a tehetségnek? Nagyobb jelentősége van, mint mondjuk más sportokban, vagy inkább a fizikum, az alkat? Hogy látod?
Én biztos vagyok, hogy 80% a genetika, és más sportokat nem tudom, de az úszás egy olyan sport, hogy nyilván talentum mellett is kell edzeni, meg csinálni, de én biztos vagyok abban, hogy egy jó szintig el lehet érni, de ha nem tehetséges az ember, akkor lehet, hogy valami más sportban jobb lenne. Mert nem mindenki tud olimpiai bajnok lenni, bármennyire, bármilyen edzője van, bárhogy készül, bármennyire komolyan veszi.
Vannak, akik úgy neveznek téged, hogy a zentai vízi torpedó. Amikor Magyarországra kerültél, vagy amikor kikerültél mondjuk az olimpiára, akkor hogy érzed azt, hogy te valamennyire azért így képviseled zentát, vagy a vajdaságiakat, vagy igazából csak így egyénként vagy?
Igen, hát próbálok, szeretem a zentát, és szeretem a zentaiakat, azért is próbálom mindig normális lenni, és csinálni a dolgot rendesen, példakép lenni a gyerekeknek, nem azért, mert azt gondolom, hogy valami nagy példakép vagyok, csak próbálom jót tenni, hogy a gyerekek is, nem csak a zentaiak, de ők is, hogy lássák, hogy lehet onnan is eljutni valameddig. És ha én legalább egy kis gyereket motiválom, hogy sportban maradjon, az nekem már elég.
Volt erre példa?
Amikor zentára megyek, szoktam lemenni az úszodába, nyilván nem szoktam ott edzeni, de sok kis gyerekek van, és úgy érzem, hogy szeretnek, amikor lemegyek megnézni őket, vagy valami tanácsot adok, úgyhogy remélem, hogy volt, meg van, meg lesz rá példa is.
Mit tartasz a kedvenc számodnak az úszáson belül? Melyikbe érzed magad a legkomfortosabbnak?
Az lenne az 50 pillangó rövid pályán, mert mindig is ott éreztem, hogy megint a genetika, hogy ott vagyok a legjobb, bármennyire próbálok készülni más számokra, ott az a robbanékonyság, a gyorság az megy.
Azt is szereted a legjobban?
Igen. Sajnos nem olimpiai szám, lehet, hogy következő olimpiára lesz, beszélnek valamit róla, de még nem az. Még mindig én vagyok a világcsúcs tartó. Nyilván azt kell mondom, hogy az a legerősebb, még a kedvenc szám.
21,75 másodperc az.
Így van.
Nagyon jó, szép.
Még mindig áll. Igen, köszönöm.
Te inkább váltó úszásban érzed magad mondjuk az olimpián jobbnak, vagy akkor egyénileg, hogy tényleg ez a, hogy szereted magad akkor mondjuk ilyen olimpiai, egyenlőre olimpiai ágakon?
Igen, az olimpia az idén nem sikerült egy annyira jó, nem csak az olimpia. Be kell vállalni, hogy az egész szezon az idején nem volt jó. Hogy miért több ok van, de azt most hagyjuk. Szeretem az enyém számokat nyilván, mert csak rajtam múlik, de szeretem is a váltókat. Azt nem lehet nem szeretni. Főleg amikor döntőbe úsztunk Tokióba és még most Párizsba, azért amikor 8 váltó, 4 ember, 32 leggyorsabb ember a világon ott áll, és olyan a hangulat, mert akkor az országért úszol, és a csapatért is, nem csak te vagy a fontos, és akkor bármennyire nehéz az utolsó pár méter, nyilván nagy a stressz, ott sokkal nehezebb felállni, mint egyeniben, mert nyilván ott a váltás is fontos. nem szeretnél elcseszni, meg ahogy mondtam, nem csak magadért úszol. Úgyhogy mindenkinek ajánlanék, hogy ha az úszóknak, hogy azért próbálnak egy jó váltot úszni, nagyon érdekes, és szerintem mindenki szereti, de az ennyi szám az azért jó, mert azt, amit te megcsinálod, az a tied, és ha elrontod, akkor magadnak rontottál, ha jó úszol, akkor magadnak jó úszol.
És a világcsúcson kívül, legyen ez akár magánéletben, vagy legyen a karrieredben, mire vagy a legbüszkébb?
Úszáson kívül?
Akár úszáson kívül, akár úszáson belül. A lényeg, hogy a világcsúcson kívül, ugye, mert az egyértelmű.
Ja, hát a világcsúcs az csak ott van, és az a munkám volt, és csináltam jó sikerült. Amire nagyon büszke vagyok, az a kapcsolatom, ami már 10 éve van, meg szülőkre is, hogy mindig jó kapcsolatban voltunk, nem most van probléma.
Megértették meg a úszást? Hogy így ilyen, akkor tényleg az egész életedet rászenteled?
Igen. Hát a szüleim olyanok, hogy nem érdekli őket, hogy hanyadik vagyok, csak azt nézik, hogy mosolygok, vagy nem. Hogy én boldog vagyok, vagy nem. Mindig próbálták segíteni, meg segítették is, de nem volt soha fontos nekik, hogy milyen eredményt elérek, ameddig én csak boldog vagyok úszás után, vagy úszásra. Meg a másik, hogy sportban maradtam. Nyilván mindegyik sportol voltak ilyen időszakok, amikor már nem volt kedvem, már mindenre gondoltam, hogy abba hagyom, befejezem, már valami más jönnek, de valami mindig visszajutottam. Nekem mindig sikerült ez a kis pihenés, ami volt egy időszak, amikor 8 hónapot nem úsztam, nem mentem le edzeni, az még 18-ban volt, 2018-ban, és egyszerűen csak megjött a kedvem. Hiányzott, és akkor az egyszerű volt a döntés, hogy hiányzik a víz, hiányzik a versenyzés, és amikor vissza is jöttem edzeni, sokkal könnyebb volt, meg élvezetesebb.
Mennyivel rugalmasabb, mint mondjuk más sportoknál, hogy ugye kihagyhatsz ennyi meg ennyi időt, mert ugye idén volt a Milák Kristófos balhé is, és hogy tényleg mennyire mondhatod azt, mondjuk tegyük föl, hogyha egy klubnak a tagja vagy, vagy éppen az olimpiára készülsz, vagy bármi, hogy na jó, akkor én most leteszem a lantot, én akkor most hónapokig nem edzek, nem érdekel. Ez mennyire?
Hát általában függ, a számtól is függ, mert ha valaki 400 vegyese edz, azért az sokkal komolyabb, mint egy 50-es szám. Olimpia előtt sokan nem szokták abba adni, de akkor a legnehezebb, mert akkor én a stressz, akkor ilyen az, hogy meg kell mutatni, hogy meg kell küzdeni, meg nem lehet kihagyni egy méter sem a medencében. Okos kell lenni, és valaki, mint a Milák, már ő megcsinálta, úgyhogy ő, neki nem volt problémája, de okos kell lenni azzal, hogy mikor pihen az ember. Általában az nagy versenyek után szokott lenni, és nem húzni azt a pihenést.
Mennyire nehéz Magyarországon visszakerülni az élmezőnybe, hogy mondtad, 8 hónapot kihagytál, mennyire volt nehéz úgy visszakerülni a ringbe a legjobbak közé?
Szerint már megy. Nem mondanám, hogy nehéz, de már 20 éve csinálom ezt a sportot. Úgy nyilván az első hónap, másfél hónap az nehéz, mert a test, a víz, az úszás nem természetes mozdulat, és akkor vissza kell szokni. De én mindig, amikor pihentem, vagy nem mentem vízbe, legalább valamit csináltam, úgyhogy maradtam valamennyire formában.
Mennyivel másabb az olimpiai felkészülés, mint mondjuk egy átlagos évközbeni, akár VB-re, EB-re való készülés? Mennyivel megterhelőbb?
Inkább csak pszichikailag, mert mindenki az olimpiára úgy tekint, hogy az a legfontosabb, végül is a legfontosabb, de a program, az úszás, az edzések általában ugyanaz, mint a világbajnokságra. Minden évben van egy-két nagy verseny, amire készülünk, 80%-ban ugyanazok a tervek. Most egy kicsit én újra kezdtem változtatni, mert az a szezon nagyon nem jött ki, de végül is a pszichis dolog a nehezebb olimpiára, mert megy egy egész csapat, legnagyobb esemény a világon is.
Nagy tere váladon, gondolom.
Igen. Lelkileg inkább, igen.
Hogy értékelnéd az idei évedet akkor? Olimpia, készülés?
Felkészülés elég jól ment, de az edzések jók mentek. Januártól is jó is éreztem magam, nem volt semmi probléma, de az eredmények nem csak az olimpián, hanem az előző versenyeken is már idén az versenyeken lehetett látni, hogy nem az a régi én vagyok, aki tudott menni, aki gyors, hanem valahogy egy kis trom voltam, nem jött ki a sebesség, csak tudtunk reménykedni, hogy az olimpián sikerülni fog. Váltóban sikerült, ott jó úsztam, de az ennyi számból ott nem volt olyan jó.
De mit lesz, miért történt ez?
Számomra nem volt annyira meglepő, nem tudom, kicsit most más terv szerint elkezdtem edzeni, kicsit más, hogy nézett ki ez az év. Nyilván rosszabb lett, mert az eredmény rossz lett, de meglátjuk, jövőre mi lesz.
Még egy világcsúcs?
Hát reménykedjünk, meglátjuk. Az jó lenne, jó kis motiváció lenne. Annyit tudok, hogy most pihentem is még egy hónapot olimpia után, és elkezdtünk újra edzeni. Tudom, meg ismerem az ember, főleg az úszókat, hogy mindenkinek van az életében egy ilyen szezon, több, 2-3 év, valakinek csak egy pár hónap, hogy szenved, hogy bármit csinál, bármennyit edz, bárhogyan edz, bármilyen edzőni, egyszerűen csak nem jön ki a lépés, nem megy. És akkor egy kis restart kell arra. Pihenni, átgondolni a dolgokat, vagy csak küzdeni, és majd jönnek az eredmények. Én tudom, hogy miket csináltam, amikor világcsúcsot húztam, amikor olimpiai számokban is jó voltam, úgyhogy most szerintem 100%-osan visszatértem arra, azokra az edzésekre, azokra a tervekre, úgyhogy idén decemberben rövidpályában lesz az első teszt a világbajnokságon, megnézzük, hogy tényleg az edzések voltak a gond, vagy valami más.
Milyen volt a légkör Párizsban?
A hangulat nagyon jó volt. Csapatban is, meg amúgy az egész olimpia. Most minden lehet hallani, hogy ez nem jó, ez a jó, az a jó, de én élveztem, még próbáltam is élvezni, de nem is volt nehéz élvezni, mert tényleg nagyon meg volt rendezve, legalábbis az úszoda tele volt, főleg a hangulat a váltónál, az eddig a legjobb érzés, amit éreztem. Főleg, hogy mellettünk úsztak a franciák, és tényleg nagyon hangos, nagyon jó volt. Így félig-félig jó volt a váltó, jó sikerült, egyénszám nagyon nem jó sikerült, és hazajöttem egy szép élménnyel, és szerintem sokkal okosabb lettem. Igaz, hogy 28 éves vagyok, de azt érzem, hogy sokkal okosabb lettem most ez a Párizs után.
És mik a jövőbeli terveid?
Folytatni ezt a munkát. Természetesen szeretnék az 50 gyorsra fókuszálni, mert már úsztam olyan eredmény, ami most nagyon közel volt a bronzhoz. Csak Párizsban nem tudtam, nagyon messze voltam tőle, úgyhogy párszor is úsztam egy olyan eredményt, úgyhogy szeretnék visszatérni és még egy kicsit javítani azon. 100%-osan koncentrálok az úszásra. És próbálok nem stresszelni az eredményeken. Olyan sok jó, szép élmény volt, meg olyan sok rossz élményem volt, hogy most már úgy vagyok vele, hogy túléltem mind a kettőt, úgyhogy most tudok folytatni rendesen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a zentai vízitorpedót, vagyis Szabó Sebastian úszót hallották. A beszélgetést az egyik tanítványom, Pap Dávid, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció és médiatudományi tanszékének hallgatója készítette. Önök pedig azért hallották itt az Európa Rádióban, mert a tanszék és az Európa Rádió együttműködik.
Jöjj haza, ne fuss el, de ég veled, ha menned kell. Menj, ne nézz hátra sohasem. Mondd, hogy jó, de jó nekem, ez keresztül visz az életem. Árkon, bokron, réteken, nem sétálsz már én velem. Vége van a bálnak, és a tánc parkettő, a szívek kiabálnak, a jóból jöhetne mi, lassan felállnak az asztalra, a székekről. Ma minden állat egy kicsit önmagában íz. Na de hé, te ugye jobb vagy, majd más lesz a világ tőled. Na de ha mégse, én mit csináljak, talán másszak ki a tetőre. Lakatlan a ház, egyre hűvösebb van ide bent. De változnak az évszakok, jönnek újabb szebb napok. Várjuk itt meg a holnapot, pirkad más, még itt vagyok. Vége van a bálnak, és a tánc parkettről, a szívek kiabálnak, a jó. Lassan felállnak az asztalra, a székekről. Ma minden állat egy kicsit önmagában néz. Na de héte, ugye jobb vagy, majd más lesz a világ tőled. Na de ha mégse, én mit csináljak, talán másszak ki a tetőre. És majd onnan kiaváljak, hogy erről.
értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő, a hamarosan kezdődő adventi gondolatokkal a végéhez ér. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Rádiónkat pedig akár okostelefonjukon is hallgathatják, hiszen már saját mobilapplikációnk is van. Most búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra!
Adventi gondolatok.
Babják Zoltán, Beregszász polgármesterének ünnepi gondolatait hallják.
A háború 1000 napja arra emlékeztet minket, hogy higgyünk, reméljünk és szeressünk. A gyermeket gyászoló szülő, az apát, testvért vagy barátot utolsó útjára kísérő honfitársaink is ezekből a megfoghatatlan, Istentől való értékekből merítenek erőt, amikor a szép, vigasznyújtó szavak, az észérvek vagy tettek már elfogynak. Az elmúlt év kihívásai mindannyiunkat próbára tették. A háború feldolgozhatatlan mentális és érzelmi jelenléte, az ebből fakadó nehézségek és a mindennapi élet küzdelme is sokszor elbizonytalanítottak minket. De ezekben a nehéz időkben is megmutattuk, hogy képesek vagyunk szembenézni a kihívásokkal. Az első gyertyafény emlékeztet minket arra, hogy a legsötétebb időben is van remény, és hogy a hit ereje képes legyőzni minden nehézséget. Tartsuk meg ezt a hitet és szeretetet a szívünkben az adventi időszak alatt és azon túl is. Legyünk türelmesek és megértőek egymással, támogassuk egymást a mindennapi életben, és ne feledjük, hogy a legnagyobb erő a hitben rejlik. Kívánok mindenkinek békés és áldott adventi időszakot!
Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét hallották.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Lehet, hogy ez sok egy játék, másnak egy mese talán. És ére nyitva az ajtó, mögötte ott van egy lány. Láttam már őt a tükörben, láttam őt sírni, ha félt. Harcolni mesékért és az álmaiért. Mutasd meg a csodát, vagy a tudok már.